az egyház már megint a bűnökről beszél. Most komolyan, nem lehetne valami mást? Sziasztok! Ez itt az Evlelkész Podcast. Én Kovács Viktor vagyok, és a mai adásban arról fogunk beszélni, hogy vajon hogyan van olyan, ha van olyan, hogy halálos bűn. De mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra. Iratkozzatok fel a Evlelkész Podcastra minden lehetséges félefajta fórumon és platformon, a YouTube-on, a Spotify-on, a Podbean-en. És hogyha a YouTube-ra feliratkoztok, akkor ne felejtsétek el megkongatni a kis harangot, vagy kattintani a csengőcskére, mert így kaptok majd értesítést a legfrissebb tartalmakról, így lesztek up-to-date-ek. És iratkozzatok fel a kötőszóra is, meg tudjátok tenni a Facebookon és a YouTube-on is, de mindenekelőtt látogassatok el a kötőszó.blog.hu-ra, mert hogy ez a mai adás is a Kötőszó Evangélikus Blokkal együttműködésben készül el a számotokra, és ott a legjobb helyen lesztek, hogy megtudjátok, milyen a világ nem csak, de elsősorban luteránus szemmel. Na vágjunk is bele a mai adásunkba, amelynek a témája halálos bűn lesz, vagy van-e ilyen, hogy halálos bűn, és hogyha van, akkor azt hogyan értjük. Már van két rész, amely a bűnről szól. Az a címe, belinkelem ide alulra nektek, hogy mi ez a bűnmánia a keresztényeknél, első rész, második rész, ahol igen részletesen beszélek a bűn fogalmáról, mint olyanról, és arról, hogy miért beszélünk erről ennyit. Ha esetleg még nem hallgattátok volna meg, akkor mindenképpen tegyétek meg. Fogok rá utalni, illetve ott egészen részletesen kifejtek majd olyan dolgokat, amiket ebben az adásban úgy nagyon mélységében nem fogok, mert hogy egy nagyon specifikus és szűk szeletét fogjuk nézni a bűnnek, mint teológiai fogalomnak, azt, hogy a bűn mennyire halálos, de elsősorban azt is, hogy mondjuk bűn és bűn között, hogy van különbség, hogyha van egyáltalán, és hogy létezik-e olyan, hogy halálos bűn, és hogyha igen, akkor az milyen formában. Ez azért izgalmas kérdés, mert hogy nem egyértelmű az, hogy ki mit ért azon, hogy halálos bűn, hogyan definiálja, hogyan határozza meg azt, és ez felekezetenként is eltérhet, illetve a Szentírás sem egyértelmű ezzel kapcsolatban, vagy hát vannak olyan igék, amiket majd meg fogunk nézni, amelyek lényegesen jobban árnyalják a kérdést, mint amennyire ez elsőre tűnik, hiszen hogyha mondjuk valamilyen szinten is valamely egyházban szocializálódtatok, akkor biztos, hogy van véleményetek, gondolatotok arról, hogy a bűnök között milyen különbségek vannak, és hogy van egyáltalán, és hogy azokhoz hogyan viszonyuljunk, illetve hogy ez az egész hogyan áll relációban az üdvösségnek a kérdésével, a bűnbocsánatnak a kérdésével, ezt fogjuk a mai adásban egy picit jobban részleteibe menően fejtegetni. Mielőtt azonban ezt megtennénk, azelőtt elmondanám nektek, hogy miről fog a mai adás szólni, mármint úgy értem, hogy az adásnak a tartalma, talán megszokhattátok már, hogy a podcast adásoknak egy jelentős részében mindig bemondom, hogy mi az adásnak a tartalma itt az elején. Először is azt fogjuk tisztázni, hogy mit nevezünk halálos bűnnek, úgy általában bűnnek is, mit nevezünk halálos bűnnek, vagy mit nevezhetünk halálos bűnnek, vagy hogyan állhat hozzá a protestantizmus ehhez a fogalomhoz, hogy halálos bűn. Utána egy kicsit átevezünk idegen vizekre, mert hogy megnézzük, hogy a római egyházban hogyan viszonyulnak a halálos bűnnek a kérdéséhez, és a végén pedig megnézzük, hogy vajon evangélikus szemszögből, kicsit tágabban talán protestáns szemszögből, bár nem szeretem ezt a kifejezést, hogy protestáns, mert hát annyi protestáns egyház annyiféleképpen gondolkodunk, tehát ez egy, én úgy gondolom, hogy a protestáns kifejezés az sokszor lényegesen félrevezetőbb, mint amennyi mondjuk így, hogy hasznunk van belőle, de mindegy. Ezzel kapcsolatban, hogyha érdekel benneteket, akkor hallgassátok meg, hogy mi a különbség az evangélikusok és a reformátusok között, ott erről részletesen beszélek. Tehát akkor a végén pedig arról fogunk beszélni, hogy vajon a Bibliának a fényében és az evangélikus hitvallásoknak a fényében tudunk-e olyanról beszélni, hogy halálos bűn, és hogyha igen, akkor hogyan tudunk róla beszélni. Na, körülbelül így fog akkor összeállni a mai adásunk. Na hát akkor vágjunk is bele, tehát első pontunk, hogy mit nevezünk halálos bűnnek. Alapvetően, hogyha mondjuk evangélikus részről, de picit tágabban protestáns részről nézzük meg ezt a fogalmat, hogy halálos bűn, akkor általában két nagyon egyszerű, releváns, de azért egy kicsit kifejtjük, nagyon egyszerű válasz szokott rá lenni, vagy hát elsőre egyszerűnek tűnő válasz szokott lenni. Az egyik az, hogy minden bűn halálos, és a második pedig az, hogy nincsen olyan, hogy halálos bűn. És tulajdonképpen, hogyha ezt végig gondoljuk, akkor ez a kettő, ez úgy tűnik első hallásra, hogy ez az egymásnak az ellentéte, tehát hogy minden bűn halálos, és nincsen halálos bűn. Ugye ez azért, ja, és hozzáteszem, hogy mind a kettő igaz. Tehát az is igaz, hogy minden bűn halálos, és az is igaz, hogy nincsen halálos bűn. És ez azért van, mert amikor a bűnről, mint olyanról beszélünk, és megint mondom, hallgassátok meg a Mi ez a bűnmánia keresztényeknél két részes adást, még a csatorna korai szakaszában készítettem. Szóval ez azért van, mert van egy kis fogalmi zavarunk arról, hogy mit nevezünk bűnnek. Ugye a bűnt két irányból tudjuk megközelíteni, hogyha most az egyszerűség kedvéért, tehát tényleg nagyon leegyszerűsítve, hogyha bűnökről beszélünk, tehát többes számban, tehát darabra, akkor ott cselekedetekről van szó. Tehát arról van szó, hogy a tettek, amiket elkövetünk, vagy amiket elmulasztunk, azok rosszak és azok bűnök. Illetve, hogyha egyes számban beszélünk róla, hogy a bűn nagybetűvel, akkor viszont állapotról beszélünk, arról az állapotról, hogy mi az Istentől távol vagyunk. Tehát amikor mi cselekedeti bűnökről beszélünk, akkor ott azt darabra meg lehet nyilván számolni, meg azok a rosszak, amikről úgy általában mondjuk így, hogy jogi kategóriaként gondolunk a bűnre. A másik viszont az állapotra reflektál, arra, hogy távol vagyunk az Istentől. Ez a kettő, ez a relációban van egymással, és szoros összefüggésben van egymással, ugyanis azt mondjuk, hogy az ember, amikor azt mondjuk, hogy az ember bűnös, a bűnben van, akkor az azt jelenti, hogy távol van az Istentől. Így születik minden ember, hogy távol van az Istentől. És ennek a távolságnak a következményei, okozatai, azok a cselekedeti bűnök, amelyeket aztán számba lehet venni. Így módon minden bűn halálos, hiszen amikor elkövetjük azokat a cselekedeti bűnöket, amiket elkövetünk, azokat azért követjük el, mert az Istentől távol vagyunk. És az Istentől való távolság az bizony halálos. A szónak nem biológiai értelmében elsőrenden, hanem teológiai értelmében, üdvösségkérdés tekintetében. Akkor az valóban halálos, hiszen a bűn zsoldja a halál, mondja a római levél. Viszont az is igaz egyszerre, hogy nincsen halálos bűn, mert hogy Jézus Krisztus minden bűnnek a büntetését elhordozta, tehát az ember bocsánatot nyerhet a bűneire. De láthatjátok azt, hogy ez a kép már most picit talán zavaros itt az elején, és ez azért van, mert nagyon fontos letisztáznunk azt, hogy mit tekintünk bűnnek, és mit nem tekintünk bűnnek. Na nézzük meg akkor, hogy ez a két bűnfogalom, ez hogyan van a hitvallás iratainkban, az evangélikus hitvallás iratokban. Mindenek előtt az ágostai hitvallást néznénk meg. Az ágostai hitvallás ugye a Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallás irataiinak második kötetében van benne, majd minden könyvet, meg mindent, amiről csak beszélek, az belinkelem ide a durra, hogy megtalálhassátok, beszerezhessétek. És az izgalmas, hogy az ágostai hitvallás az egyházunknak, az evangélikus egyháznak a legfőbb felekezeti hitvallása, ugye nem egyetemes, mint az apostoli, a niccai vagy az atanáziuszi, hanem felekezeti hitvallása. És annak rögtön a második pontja, tehát az első pontja az Istenről beszél, és a második pontja már a bűnről beszél. És nem véletlenül, mert hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen az Isten ugye a legfontosabb, és ami tőle elválaszt bennünket, az a bűn, tehát ezzel foglalkozni kell, hogy aztán nyilván odajuthassunk az Istenhez. Tehát, és ugye a második cikk az az eredeti bűnről, vagy eredendő bűnről, vagy áteredő bűnről beszél. Erről is beszéltem abban az adásban, meg az Ádám és Éváról szóló adásban is, azt is hallgassátok meg. És ugye itt azt mondja az ágostai hitvallás, idézem, Ádám bűnbeesése után a származás természetes rendjében minden ember bűnnel születik, vagyis istenfélelem és Istenbe vetett bizalom nélkül és bűnös kívánsággal, hogy ez az eredeti betegség vagy romlás valóban bűn, amely kárhozat, és most is örök halált hoz azoknak, akik nem születnek újra a keresztség és a Szentlélek által. Tehát A hitvallás kimondja azt, hogy minden bűn halálos. Tehát mivel távol vagyunk az Istentől, ennek okán követünk el rossz dolgokat, és ez bizony halálos méreg az ember számára, egy olyan dolog, ami alapvetően a természetéhez tartozik. És ezt a természetéhez való tartozást fejtegeti tovább az egyességi iratba, a Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallás iratai 5. kötetben, a 41. oldalon, ahol szintén az eredeti bűnről vagy eredendő bűnről beszél. A hitvallás azt írja, hisszük, tanítjuk és valljuk is, hogy az eredeti bűn az emberi természetnek nem jelentéktelen, hanem annyira mély megromlása, hogy az ember testében és lelkében, belső és külső erőiben semmi sem marad egészséges és romlatlan. A kár nagysága kifejezhetetlen, emberi ésszel nem, csak Isten igéjéből lehet megismerni. Magát a természetet és a természetnek ezt a megromlását senki sem tudja egymástól elválasztani, csak egyedül Isten, és ez a halál által a feltámadásban történik meg teljességgel, amikor mostani természetünk az eredeti bűn nélkül attól elkülönítve és elválasztva támad fel örökké, stb. Szóval arról beszél itt a hitvallás, hogy az ember egy olyan állapotban van, és most állapotról beszélünk, tehát az bűnről, mint állapotról, egy olyan állapotban van, ami teljes mértékben korrumpálta a természetét. Tehát nem foltot ejtett rajta, nem kicsit összepiszkolgatta, amit mondjuk hosszas munkával ki lehetne takarítani, hanem olyan mértékben megromlott az embernek a természete, amely minden porcikájára, testére is, lelkére is kihat. És ezt bizony ezen az ember nem tud fölülkerekedni. Így amikor azt mondjuk, hogy minden bűn halálos, akkor az alatt ezt értjük. Hogy azért követjük el azokat a rossz dolgokat, mert ennek a megváltoztathatatlan és az emberi természetet teljesen megrontó erőnek, a bűnnek az állapotában vagyunk az egész életünkben. De nincsen halálos bűn. Ugye eddig arról beszéltünk, hogy minden bűn halálos, tehát ilyen állapotban vagyunk, de az is igaz, hogy nincsen halálos bűn. Mert hogy ugyan ennek a tragikus állapotnak, a bűnnek az állapotában vagyunk, viszont ennek az állapotnak a megszüntetését, illetve ezt az állapotot fölülírandó, az Isten az ő kegyelméből és szeretetéből lehetőséget biztosított mindenki számára arra, hogy ez az állapot, vagy ennek az állapotnak ne legyen végleges hatása ránk. Ezt nevezzük bűnbocsánatnak. Ebben a bűnbocsánatban benne van a cselekedeti bűnöknek, tehát amiket elkövetünk, azoknak a bűnöknek a bocsánata is, de természetesen benne van a bűnnek, mint állapotnak a megszüntetése is. Ugye már az előző idézet is, az epitoméból, az is már utalt erre. Talán egy kicsit ismertebb a Kis Kátéból olvasnék föl egy részt, mégpedig a Mi Atyánknak a magyarázatából, ez a 131. oldalon van, Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallás iratai 4. kötet, ugye a bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, Mi Atyánk sornak, kérésnek a magyarázata. Luther így magyarázza ezt. Azt kérjük ebben az imádságban, hogy a mennyei Atya ne nézze bűneinket, és miattuk ne tagadja meg kéréseinket. Mert mindabból, amit kérünk, semmire sem vagyunk méltók, vagy érdemesek. Mégis kérjük, hogy mindezt kegyelemből adja meg nekünk, mert naponta sokat vétkeztünk, és bizony csak büntetést érdemlünk. Ugyanígy mi is szívesen megbocsátunk és jót teszünk azokkal, akik vétkeztek ellenünk. Ennek a mai adás szempontjából, ennek a Mi Atyánk sor magyarázatnak a központja az, hogy az Isten kegyelemből adja. Tehát, hogy az Isten nem azért, mert mi érdemesek vagyunk rá, vagy éppen kifizettük, azért adja nekünk a bűnbocsánatot, lett légyen szó a cselekedeti bűnökről, vagy éppen a bűnnek az állapotáról, hanem mindezt kegyelemből adja meg a számunkra. És lehetőséget biztosít mindenkinek arra, hogy ebből az állapotból aztán, ha a fizikai életnek a végével, amikor az örök életnek a következő szakaszába lépünk, akkor ezt teljes mértékben levetkőzzük magunkról, és egy megtisztított természettel legyünk majd együtt az Istennel az örökké valóságban. Erről beszél különben szintén a Kis Kátéban, ugyanezen kötet 128. oldala, az apostoli hitvallásnak a magyarázata ez, és a harmadik hitágazatról arról, hogy hiszek Szentlélekben, hiszem az egyszent egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ezt magyarázza Luther, nem olvasom fel az egészet, csak azt, ami a mi számunkra most fontos, azt írja, az egyházban, ebben az egyházban, már mint a keresztény egyházban, nekem és minden hívőnek naponként minden bűnt bőséggel megbocsát, az ítélet napján engem és minden holtat feltámaszt, és nekem minden Krisztusban hívővel együtt örök életet ad. Ez így igaz. Tehát tulajdonképpen nincsen halálos bűn. Nincsen halálos bűn, mert az egyházban az Isten minden bűnt bőséggel megbocsát, és örök életet ad, feltámaszt, és örök életet ad. Visszatérve a Kályhához, a dolgok elejéhez, minden bűn halálos, hiszen elválaszt az Istentől, és az Istentől való távolság az halált szül, mert az Isten az élet forrása, de nincsen halálos bűn, mert hogy az egyházban az Isten minden bűnt bőséggel megbocsát, és kegyelemből örök életet is ad, tehát megszüntetheti, megbocsáthatja a cselekedeti bűnöket, és megszüntetheti a bűnös állapotot. Tehát, hogyha evangélikus megközelítésből nézzük a halálos bűnnek a fogalmát, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy kettős és egy látszólagos ellentmondásoktól túl feszített kérdés, ahol igaz az is, hogy minden bűn halálos, és az is igaz, hogy nincsen halálos bűn. Nos, akkor evezzünk át katolikus vizekre, mert hogy a különböző, hogyha felekezetileg nézzük, akkor a különböző felekezeteknek a tanítása ugyanarról a témáról, az mindig nagyon hasznos tud lenni, és nem azért, hogy elmondhassuk, hogy kinek van igaza, vagy kinek nincs igaza, hanem azért, mert így tudunk reflektálni saját magunkra, és így tudjuk valamihez képest meghatározni magunkat. A római teológiában a halálos bűn, mint fogalom, egy külön kategória. Tehát amíg mondjuk protestáns, de szűkebben vett evangélikus részéről a halálos bűn, amint látjuk egy ilyen ellentmondásos fogalom, amely úgy általában a bűnre vonatkozik, hiszen a bűn maga halálos, addig a római teológiában vannak a bűnökön belül olyan kategóriák, amelyek a súlyosságuk vagy jellegük alapján rangsorba vannak állítva. Ennek több kategóriája vagy több szintje is van, de amit mi most meg fogunk nézni, az két kategória, amely nagyon élesen is határozottan elválik a római teológiában. Az egyik azt úgy nevezik, hogy bocsánatos bűn, a másikat pedig úgy nevezik, hogy halálos bűn. Peccatum mortale, latinul a halálos bűn. Mi a különbség a kettő között? Mind a kettő morális bűn, és a római teológiában a morális bűnöknek nevezzük azokat, amelyek olyan tettek, amelyek az Istentől elválasztanak bennünket. Na már most azt érdemes itt megjegyezni az elején, hogy itt most csak tettekről beszélünk, tehát nem állapotról. Tehát amíg az evangélikus megközelítésben itt a bűnről beszélünk, mint állapotról és mint cselekedetekről, hogyha a római teológiában ezeket a kategóriákat használjuk, hogy bocsánatos bűn, illetve halálos bűn, akkor ott mind a két esetben tettekről van szó. Na már most itt kezd izgalmas lenni a dolog, ugyanis amikor mi azt mondjuk evangélikus részről, hogy minden bűn halálos, akkor mi ott az állapotra gondolunk. Amikor viszont a katolikus teológia, ami ugye állapotra gondolunk, ami ugye egyértelmű, ebbe beleszületünk, ez az eredendő bűnnek az eredménye. Na de, amikor viszont a római teológiában beszélünk halálos bűnről, akkor ott olyan tettről beszélünk, nem az állapotról, hanem olyan tettről beszélünk, amely oly mértékben elválaszt az Istentől, hogy azt már nem lehet visszacsinálni. A halálos bűn, mint kategória a római teológiában az egy olyan cselekedet, amely, fogalmazzunk úgy, hogy kívül esik az evangélikus teológián szinte teljesen, hiszen ugye Luther azt írja, vagy azt írta, ugye olvastam is az apostoli hitvallás harmadik hitágazatának a magyarázatában, hogy az egyházban az Isten minden bűnt bőséggel megbocsát. Viszont a római teológiában van olyan bűn, amire nincsen bocsánat. Na most ez egy nagyon súlyos kijelentés, hogy vajon, és itt most nem emberi megbocsátásról van szó, tehát nem arról van szó, hogy nem tudom én, valaki megölte egy közeli hozzátartozómat, ezért én nem tudok neki megbocsátani, az egy dolog, mondjuk, most mondtam egy ilyen extrém és nem igaz, nem valóságos példát. Tehát, hogy az, hogy én mit tudok megbocsátani, érzelmileg főleg mit tudok megbocsátani, meg mit nem, az egy másik kérdés. De itt a mi helyzetünkben a legfontosabb az vajon az, hogy az Isten mindent megbocsát-e, vagy potenciálisan mindent meg akar-e bocsátani. És a római teológia azt mondja, hogy nem. Tehát vannak olyan bűnök, amelyeket az Isten nem bocsát meg. Tehát az ember képes a maga akaratából, a tetteivel elvágni magát véglegesen az Istentől, bűn által. Ez a római teológiában azért is egy nagyon izgalmas és mondjuk így, hogy fűszeres dolog, mert hogy ugye a római teológia ismeri a tisztító tűznek a fogalmát. Ugye, amikor a bűnről beszélünk, akkor alapvetően itt az üdvösség kérdés van a középpontban, tehát hogy hogyan, nagyon egyszerűen fogalmazva, hogyan juthatok a mennybe, vagy hogyan nem jutok a mennybe. És amíg az evangélikus szemszögből, meg úgy általában protestáns szemszögből itt csak ez egy bináris kérdés, tehát hogy vagy igen, vagy nem, addig a római teológiában benne van a tisztító tűz is, amely egy ilyen köztes hely, mondjuk így, hogy a pokol és a menny között, ahol az ember letölthet egy bizonyos mennyiségű büntetést a nem halálos bűnei tekintetében, és utána megtisztulva tovább mehet a mennybe. Tehát, hogy egy ilyen ideiglenes halál utáni büntetést leül, és akkor utána ezt bocsánatot nyernek azok a bűnei is, amelyek itt a földön nem nyertek bocsánatot. És a halálos bűn azt ezt a harmadik C-verziót törli ki. Mégpedig úgy, hogy közben a mennybejutástól is, ugye mivel bűnről van szó, a mennybejutástól elvágja magát, de elvágja magát az ember attól is, hogy ilyen B-tervként a tisztító tűzben leülje a neki kiszabott időt. Ugye ez nálunk ilyen nincsen, tehát a Biblia erről nem beszél, a mi teológiánkban ez nem szerepel, és mi hisszük azt, hogy nincsen C-verzió, de a római teológiában viszont igen, és a halálos bűn az egy olyan dolog, amelynek nem opciója a tisztító tűz. Tehát azt a tisztító tűz sem tisztítja meg, hanem egyből pokorra kerül az ember a halála után, hogyha egy ilyen bűnben benne van. Na már most ugye még inkább fűszerezi ezt a kérdést az, hogy a halálos bűnt is meg lehet bánni ebben az életben. Tehát, hogyha valami halálos bűnt követel az ember, akkor utána azt meg lehet bánni, de az ember nem bánja meg, amíg még itt van ezen a földön, akkor utána már nincs esélye rá, tehát a tisztító tűz, mint opció, mint tisztuló opció az kikerül, és az ember rögtön pokorra jut. A katolikus lexikon szerint a halálos bűn az a cselekedet, amellyel egy ember tudva és szabadon elutasítja Istent, az ő törvényét, a szeretet fölkínált szövetségét, és ennek feltételei pedig, hogy súlyos dolog legyen, teljes tudatossággal történjen, meggondolt beleegyezéssel. És ekkor lesz a bűn halálos bűn. Tehát, hogyha az ember teljes tudatossággal annak tudatában, hogy az Isten ezt ellenzi, és az Isten törvénye ezt ellenzi, meggondolva direkt az Isten ellen közvetlenül tesz valamit, akkor ezt nevezi a római teológia halálos bűnnek. Ez úgy feltételezi a hitet. Mert hogy hogyan tudna az ember másképpen az Isten ellen tudatosan tenni valamit, hogyha nem hisz benne? Hiszen hogyha nem hisz benne, akkor ő hogyan tudna közvetlenül és direkt módon átgondoltan az Isten ellen cselekedni, nem is hisz a létezésében. De ez csak az első hallásra tűnik így, ugyanis a római teológiában közvetlenül és formálisan is el lehet követni halálos bűnt. Ugye közvetlenül akkor, hogyha tényleg tudatosan az ember hisz, és direkt az Isten ellen cselekszik, de formálisan is el tudja követni ezt, mégpedig például ateizmussal, tehát a római teológiában az ateizmus az halálos bűnnek minősül, morális szempontból így, ahogyan ők értik, hitehagyással, tehát azzal, hogy az ember hitt és aztán utána meg nem hisz, vagy elfordul a hittől, na, ez egy nagyon érdekes kérdés, a harmadik pontban erről fogunk majd beszélni, itt ezt most elspoilereztem, de elmondom, és a harmadik pedig a bálványimádás. Tehát az, hogy az Istent, mint olyat lecseréli valami másra. Tehát praktikusan, közvetlen módon el tudja követni úgy, hogyha hisz az Istenben, de direkt az Isten ügye, országa, személye ellen cselekszik, meggondoltan azért, mert én azt akarom, hogy az Isten ellen menjek, tehát így, ez a közvetlen, és a formális pedig, hogyha nem hiszek az Istenben, hogyha elhagyom az Istent, vagy ha az Istent lecserélem valami másra. Ilyen formában van halálos bűn, amire nincsen bocsánat, csak itt ezen a földön. Tehát nyilván, hogyha valaki ateista és aztán megtér, akkor az nem azt jelenti, hogy akkor nem üdvözülhet, mert egyszer valamikor ateista volt. Nyilván, ha valaki elhagyta a hitét és visszatér a hitéhez, akkor nyilvánvalóan újra hívő lesz és bocsánatot nyerhet, és hogyha, mit tudom én, más Istenben kezdett el hinni, de aztán rájött, hogy mégse is visszatért, akkor az is nyilván bocsánatot nyer, illetve ha valaki közvetlen az Isten ellen dolgozik, de aztán megbánja ezt és visszatér, akkor erre is van lehetőség. De hogyha valaki ebben a bűnben hal meg, akkor utána nincsen B-verzió a tisztító tűz, hanem akkor az egyből az örök kárhozatot eredményezi a római teológia szerint. Na és akkor eljutottunk a harmadik ponthoz, ami igazából a veleje lesz a mai adásunknak. Az pedig az, hogy miután megnéztük, hogy evangélikus szemszögből hogyan közelítünk a bűn és a halálos bűn felé, megnéztük, hogy a római szempontból hogyan közelítünk, vajon ennek a két megközelítésnek van-e halmazmetszete, azaz van-e közös pontja, tehát van-e olyan cselekedeti bűn evangélikus szemszögből, vagy mondjuk így, hogy az ige szemszögéből, van-e olyan cselekedeti bűn, amely örökre el tud választani az Istentől. Úgy, hogy aztán azt nem lehet visszacsinálni. Na, ez egy nagyon nagy kérdés. És hogyha megálltam volna a második pont végén, akkor azt mondhatnánk, hogy ilyen nincs. Mert hogy az egyházban az Isten minden bűnbőséggel megbocsát, ahogyan ezt olvastuk az apostoli hitvallás magyarázatában. Jézus Krisztust azért küldte el, hogy a bűneink bocsánatáért jöjjön el, és a bűneink büntetését elhordozza. Persze minden bűn halálos, mert elválaszt az Istentől, de az Isten megadta a megmenekülésnek az útját, és Krisztus minden bűnt elhordozott a kereszten. És mégis azt kell mondanunk, hogy vannak olyan nyomok a Bibliában, az Új Szövetségben, különösen is egy új szövetségi levélben, de nem csak ott, máshol is, de különösen egy új szövetségi levélben, amely arra enged következtetni, hogy ez azért némileg árnyaltabb, mint ahogyan elsőre látnánk, akár protestáns evangélikus szemszögből, akár a római szemszögből. Na nézzük meg ezt a könyvet, meg még hozzátartozó egy-két igét. Ez a könyv pedig nem más, mint János apostolnak az első levele. Ez egy nagyon különleges levél, érdemes elolvasnotok, ugyanis rengeteg különleges dolog van benne. Tehát olyan, ami máshol nincs, vagy máshol nincs így megfogalmazva, vagy... Tehát ilyen, minthogyha ilyen különlegességek tárháza lenne János apostolnak az első levele. Nagyjából a Jakab levél még ilyen, amiben ilyen nagyon különleges és egyedi dolgok vannak. Mármint úgy értem, hogy a többi újszövetségi könyvhöz képest. De mostanában nagyon sokszor került elém János apostolnak az első levele, és ebből fogunk megnézni egy-két igehelyet, és próbálunk meg elmélkedni azon, hogy evangélikus, protestáns szemszögből van-e olyan, hogy halálos bűn. Ne várjátok azt, hogy én most valami sziklaszirált teológiai állítást fogok tenni itt a végén, mert nem fogok tenni, hanem csupán kérdéseket teszek föl, és árnyalni szeretném a helyzetet, és ezzel azt megmutatni, hogy sokszor egészen egyértelműnek tűnő, vagy egészen jól lekeretezettnek tűnő dolgok és teológiai állítások nem biztos, hogy annyira 100%-osak. Persze lehet, hogy elég, ha csak 99, meg 98, meg nyilván nem tudunk mindenről 100%-ban valamit mondani, hiszen nem színről színre látjuk az Istent, nem tökéletes az ismeretünk, hanem ahogyan Pál apostol írja, tükör által homályosan látunk. Úgyhogy ez nem gáz, és hogyha az embernek felnőtt hite van, mert hogy a hitben is lehet növekedni, ami nem egyenlő a biológiai korunkkal, még csak a mentális állapotunkkal sem, persze ezek is közrejátszanak, de hogy a hitünk is növekszik, és ahogyan felnő a hitünk, úgy egyre többször ütközünk bele olyan dolgokba, amelyek nem férnek bele azokba a keretekbe, amiket magunk vagy mások felállítottak a számunkra, és ez jó, mert ezekből tudunk tanulni, és ezek vezethetnek bennünket arra az alázatra, az Isten igéje felé és az Isten személye felé, amely eredményezi a kapcsolatot, tehát hogy nem egy lexikon vagy egy kézikönyv szerint éljük az életünket, hanem az Istennel való kapcsolat az, ami a veleje, központja és eszenciája a keresztény életnek, és ezen keresztül, ennek mentén, vagy ezáltal a szemüveg által nézzük mindent, az Istennek az igét is, az életet, a tetteket és a bűnöket is. Nos, az első ige, kettő szakaszt fogok felolvasni János apostolnak az első leveléből. Az első ige az 5. fejezetben van, tehát 1 János 5, 16-tól 17-ig. Pontosan a 16-os és a 17-es vers az, amit fel fogok olvasni, és utána még egy kicsit tovább, de most egyelőre csak a 16-ot és a 17-et. Oké. Tehát 1 János 5, 16-tól. Ha valaki látja, írja János, hogy a testvére nem halálos bűnt követel, hoppá, könyörögjön érte, és életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követett el. Van halálos bűn, nem az ilyen esetre mondom, hogy könyörögjön, minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is. Hát no, erre varjunk gombot, protestáns oldalról, ugyanis János apostol itt arról beszél, hogy van olyan, hogy halálos bűn. Azt mondja, minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is. Ugye két irányból közelíthetjük meg ezt az igét. Az egyik irány az, hogy vannak bűnök, és van halálos bűn. János fordítva gondolkodik, azt mondja, hogy van a halálos bűn, ami általában van, tehát általában a bűn halálos, de nem minden bűnre igaz ez. Csak mondjuk azt, hogy a nagy részére. Tehát mi eddig az adásban úgy közelítettük meg, hogy vannak a bűnök, amelyekből van egy csoport, mondjuk a római teológia szerint, van egy csoport, ami halálos bűnnek számít. János pont fordítva gondolkodik, azt mondja, hogy minden bűn halálos, tehát a bűn általában halálos, de vannak olyan bűnök, amelyek nem azok. Persze hozzá kell tennem már most itt rögtön az elején, mármint az igével való foglalkozásnak rögtön az elején, hogy nyilván egy-két igeversből, vagy akár egy bibliai könyvből nem lehet teológiát csinálni. Tehát, hogy az nem ér, hogy kiválasztok, rábökök egy darab igére, és akkor azt mondom, hogy innentől kezdve a bűnnel való foglalkozásnak ez az alapja, és akkor ez az, ami a legfőbb, meg ez alapján rakok össze mindent, mert ezt egyszer itt olvasom. Tehát az igét igével magyarázzuk, tehát nyilvánvalóan, amikor mi olvasunk valamit a Bibliából, akkor amellé mást is kell olvasni ahhoz, hogy megláthassuk a harmóniát és azt a rendszert, ami több bibliai ige és több bibliai könyv ad össze. Tehát én ebből most nem akarok külön teológiát csinálni ebből az egy-két igeversből, csak azt mondom, hogy a Biblia ismeri ezt a fogalmat, hogy halálos bűn. Sőt, és azt mondja János, hogy azért nem is érdemes imádkozni. Fú, ez mennyire durva, gondoljatok bele, hogy van olyan, amiért nem érdemes imádkozni. Ha valaki látja, hogy testvére nem halálos bűnt követel, könyörögjön érte, és életet fog adni annak. Ez is milyen csodálatos, hogy életet tudunk imádkozni a másik emberbe. De most nem ez a témánk. Aki nem halálos bűnt követett el, mert aki viszont halálos bűnt követett el, az teljesen mindegy. Van halálos bűn, nem az ilyen esetre mondom. Tehát azt mondja, hogy ne imádkozzatok azért, aki halálos bűnt követel. Hát ez nagyon durva. Ugye János azért is izgalmas, ez az 1 János levél, mert ha tovább olvasok itt az 5. fejezetet, meg aztán a 3. fejezetből is felolvasunk egy szakaszt, az 5. fejezet 18. versét olvassuk, akkor azt olvassuk, hogy tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt, aki Istentől született, az megőrzi magát, és a gonosz meg sem érinti. Tehát János itt azt is írja, nem elég az, hogy ír arról, hogy halálos bűn van, ami nem is érdemes imádkozni, hanem azt is mondja, hogy aki megtért egyszer, tehát Istentől született, magyarul megtért, az Istennel kapcsolatban van, az megőrzi magát, és nem vétkezik. És a gonosz meg sem érinti. Nagy kérdés az, hogy ezt hogyan értelmezzük. És megint mondom, egy igeversből nem lehet teológiát csinálni, hanem csak az alázatot ébresztheti föl bennünk, ugyanis egészen nyilvánvaló az, hogyha valaki megtér, valaki hitre jut, akkor követel bűnt. Tehát nyilván erre van a bűnbocsánat. Tehát, hogyha az ember megtérne, és utána nem követne el bűnt, hanem teljesen tisztán meg tudná saját magát tartani, akkor nem lenne szükség, mit tudom én, gyónásra, meg bűnbocsánatra, meg semmi ilyesmire. Tehát akkor a megváltás, az embernek a megváltása, az tulajdonképpen abban a pillanatban történne meg, amikor megtér, mert onnantól kezdve nem követel bűnt. És hogyha ez így lenne, akkor nem lenne hitehagyás sem, hiszen a hitehagyás is bűn, tehát így módon nem fordulhatná el senki sem az Istentől, hogyha már egyszer odafordult hozzá. Mert ugye az elfordulás az Istentől az is bűn, tehát akkor ez sem történhetne meg. De nyilvánvalóan ezek mind megtörténnek. Na most akkor a nagy kérdés az az, hogy vajon akkor hogyan értelmezzük ezt az igét? Hát az biztos, hogy így a maga szószerintiségében nem mondhatjuk azt, hogy ez így van, mert hogy a tapasztalat és más ezermillió bibliai ige megmutatja nekünk azt, hogy ez így nincs így, tehát ezt valahogyan másképp kell akkor érteni. És János képes még ezt is súlyosbítani, a harmadik fejezetnek a 8. és 9. versét olvasom még ehhez hozzá. Azt írja, tehát 1 János 3:8-9, aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Aki az Istentől született, az nem cselekszi a bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert Istentől született. Eddig az idézet. Tehát János még ezt is súlyosbítja azzal, és azt mondja, hogy aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, és aki az Istentől van, az pedig nem cselekszik bűnt. Mi az érdekes ebben az igében? János nem többes számot mond. Tehát nem azt mondja, mint az előző igében, hogy halálos bűn és nem halálos bűn, tehát hogy nem darabra kezdi el megfogalmazni a bűnt, hogy így, úgy vagy amúgy, hanem a bűnről beszél. Nem bűnökről, hanem a bűnről. Ez arra enged következtetni bennünket, hogy bár János idejében, amikor ő ezt a levelet megfogalmazta, nyilván nem volt ez így cizellálva, tehát nem úgy kell azt elképzelni, hogy a Bibliában már ilyen teljesen kidolgozott, minden aprólékosságában kidolgozott teológiai állítások vannak, hanem az van benne, amit az Isten ihletett. És aztán mi ezzel főzünk. Ezt gondoljuk tovább, ezt próbáljuk meg jobban megérteni. Tehát amíg az előző részben bűnökről beszél János, addig ebben a részben a bűnről beszél. És szerintem ez lesz a kulcsa a megértésnek. Megint mondom, nem tudunk 100%-os állításokat tenni, de a megértésnek és a harmonizálásnak a kulcsa az ez lesz, hogy itt a bűnről beszél János. Még akkor is, hogyha cselekedetről beszél, tehát a bűnt cselekszi. Mert hogy ez nem arra utal, hogy valamely bűnt cselekszi, amely vagy halálos, vagy nem halálos, hanem a nagybetűs bűn történik meg az életében, akarva vagy akaratlanul. Tehát van valami a bűn, van valami, ami valóban el tud választani az Istentől, és az ördög felé tud bennünket lökni, amit akár mondjuk nevezhetünk halálos bűnnek is. Tehát valami olyasmi visszavonhatatlan és végleges, amelyhez van köze a tetteknek, az emberi tetteknek, de mégis valahogyan túlmutat az emberségen, az emberiességen és az emberi cselekedeteken. Tehát ennek mentén beszélhetünk halálos bűnről specifikusan valamiről, valami egészen konkrétról, bibliai szemszögből is, protestáns, evangélikus szemszögből is, hiszen az igéből táplálkozunk. Ennek a bűnnek van köze a tettekhez, de mégis valahogyan túlmutat rajtuk. Mert hogy nincs olyan emberi tett, amely nem lett volna elhordozva a kereszten, hiszen akkor Krisztusnak a megváltása nem lenne teljes. De mégis tehet az ember, nagyon sok kérdőjel, meg nagyon sok idézőjelet teszek így mindenhova most. Ezt így képzeljétek oda, ilyen kérdőjelek és idézőjelek felhője veszi körül most az adásnak ezt a pontját, ezt a szakaszát. De mégis van olyan tett, lehetséges, hogy van olyan tett, amit az ember tesz, de mégis túlmutat az emberen. Vajon mi lehet ez? Mert hogyha valamit halálos bűnnek nevezhetünk, akkor az bizonyosan ez. Egy olyan tett, amely végleg elválaszt az Istentől, mert hogy olyannyira erős, és olyannyira gonosz, mondjuk így, nem találtam most jobb szót, hogy az már nem emberi, hanem valami azon túlmutató. És mielőtt még elkezdenénk találgatni, hogy nem tudom én, a gyilkosság, meg a nem tudom én, akármilyen szörnyűségre gondolhatunk itt, egészen másról van szó. Egészen másról van szó. És ahhoz, hogy ezt megérthessük, ahhoz a forráshoz kell visszatérnünk, még az igén belül is a forráshoz, aki pedig Jézus Krisztus, és egy jézusi mondást néznénk meg, amely hát nagyon sok vitát váltott ki az egyház történelem során, és véleményem szerint beleilleszkedik ebbe a jánosi koncepcióba, vagy legalábbis, hogyha nem illeszkedik bele, mert azért az túlzás, hogy mondjuk Jézus beleilleszkedne Jánosba, inkább fordítva, de hogy ezek valahol harmonizálhatók, vagy valahogyan összehozhatók egy platformra, és elképzelhető belőlük felállítani valamiféle logikus és releváns teológiai állítást. Az ige pedig, amit felolvasnék, az Máté evangéliumának a 12. fejezetéből van, mégpedig a 31. és a 32. vers. Tehát Máté 12, 31-32. Ezt mondja Jézus. Ezért mondom nektek, minden bűn és káromlás megbocsáttatik majd az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg. Aki az emberfi ellen szól valamit, annak megbocsáttatik. De aki a szent lélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben. Eddig a szakasz. Na hát ez is súlyos, ige. Azt mondja itt Jézus, hogy minden bűn, káromlás, akármi, minden megbocsáttatik, kivéve a lélek káromlása, bántása, meghazudtolása, ellentmondás neki, az nem bocsáttatik meg, és itt a lélek nagybetűvel van, legalábbis a magyar Biblia fordításban, azért, hogy ez jelezze, hogy itt a szent lélekről van szó. Tehát nem az embernek a lelkéről, hanem a szent lélekről van szó. És Jézus nagyon erős állítást tesz, azt mondja, hogy aki az emberfi ellen, azaz ő ellen, Jézus Krisztus ellen, hiszen az emberfia kifejezés az új szövetségben az Jézus Krisztusra utal, az ószövetségben is egy része az emberfia kifejezéseknek, de nem mindegyik, de ez megint egy másik téma. Ha új szövetségben emberfiát olvasunk, akkor az Jézusra utal, főleg, hogyha nagybetűvel van írva, mert akkor jelezve van, hogy itt tényleg kiről van szó. Tehát Jézus azt mondja, hogy még őt is lehet bántani, káromolni, akármit csinálni vele, még az is megbocsáttatik. Na most ennek fényében érdemes megnézni Júdásnak a személyét, de most ebbe sem menjünk bele, de ez is egy nagyon izgalmas téma lenne. Szóval, hogy még a Jézus elleni vétek is megbocsáttatik, de aki a szent lélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben. Tehát Jézus azt mondja, hogy minden bűn megbocsátható, nem csak nekem jutott eszembe az Ákos dalszöveg, de mindegy, bocsánat, ez kis exkurzus. Tehát, hogy minden bűn megbocsátható, kivéve a Szentlélek ellen szólás. A Szentlélek ellen szólás. Az nem. Tehát, hogyha evangélikus, és úgy általában protestáns, tehát azok számára, akiknek szól a Szkriptúra, az egyedül a Szentírás, tehát a legfőbb tekintély a Szentírás. Tehát minden olyan felekezetnek is egyháznak, amelynek legfőbb tekintély a Szentírás. Beszélni akar halálos bűnről, specifikusan, nem úgy általában a bűnről, erről beszéltünk az első pontban, hanem specifikusan, akkor egy valamire bizonyosan ki tudjuk mondani, hogy az halálos bűn, ez pedig az, hogyha valaki a Szentlélek ellen szól. Mert hogy Jézus ezt mondja, tehát akkor ez így van. Most már csak az a nagy kérdés, hogy vajon mit jelent ez, hogy a Szentlélek ellen szólás, vagy a Szentlélek elleni bűn. Itt térjünk vissza az apostoli hitvallásnak a magyarázatához, Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallás iratai 4. kötet, 128. oldal, ugye a kis KT-ban magyarázza Luther az apostoli hitvallást és a harmadik hitágazatot, amiről már beszéltünk, ebben van ugye benne az, hogy az egyházban minden bűnt bőséggel megbocsát az Isten. Ez a vége a magyarázatnak. Most olvassuk fel az elejét, és talán ez segít bennünket megérteni. Ugye a harmadik hitágazata a hitvallásnak az ugye a Szentlélekről szól. Azt ír, hogy hiszek a Szentlélekben, hiszem az egy szent egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. ugye ez az apostoli hitvallásnak a harmadik hitágazat, ugye az első az Istenről szól, és Jézus Krisztusról, amik a Szentlélekről. És hogyan magyarázza ezt Luther? Azt írja, hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban az én Uramban hinni, sem ő hozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott el engem az evangélium által, ő világosított meg ajándékaival, ő szentelt meg és tartott meg az igaz hitben, ahogyan a földön élő egyházat is elhívja, gyűjti, megvilágosítja, megszenteli, és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz hitben. És utána innen jön, hogy ebben az egyházban nekem minden bűnbőségem megbocsát, stb. 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 Tehát, hogyha a Szentléleknek a munkáját nézzük az embernek az életében, és ennek mentén hallgassátok meg a Szent Háromságról szóló adásokat, ott is beszélek erről részletesen. Tehát a Szentléleknek, mint a Szent Háromság harmadik személyének a munkáját nézzük az ember életében, akkor ott a legfontosabb és leglényegesebb dolog, ahogyan mi kapcsolatban vagyunk ővel, az, hogy ő ébreszti bennünk a hitet. Tehát mi nem tudnánk magunktól az Istenhez eljutni, nem tudnánk magunktól hinni sem. Tehát az embernek nincsen olyan képesség, hogy saját magában hitet generáljon, hanem a Szentlélek az, aki ezt meg tudja tenni. Na már most, hogyha a Szentlélekhez így módon kapcsolódunk elsőrenden, tehát ő ébreszti bennünk a hitet, és aztán amikor ez megtörténik, akkor összegyűjt bennünket, egyházba tömörít bennünket, akkor a Szentlélek ellen való szólást azt valahol itt kell keresnünk. Tehát valahol a hitnek, az egyháznak, vagy a hívők közösségének a relációjában kell keresnünk ezt a Szentlélek elleni szólást, vagy másképpen megfogalmazva Szentlélek elleni bűnt, ami Jézus Krisztus szerint is halálos bűn, azaz bocsánatot nem nyerhet. Mit jelent ez? Ugye az előbb felolvastam a jánosi szakaszt, és annak is a harmadik fejezetében ugye arról szól János, abban a második idézet, amit, vagy hát a harmadik tulajdonképpen, amit olvastam a János leveléből, első leveléből, a harmadik fejezet, ugye ott azt írja, hogy aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van. És ugye itt azt mondtam, hogy a kulcs az, hogy itt egyes számot használ. Tehát, aki pedig az igazságot cselekszik, az pedig az Istentől van. Oké. Hogyan lehet ezt az egészet összehozni? Hát az én véleményem szerint nagyon sok kérdőjel és idézőjellel csak rakjuk és pakoljuk a kérdőjeleket és idézőjeleket, mert itt már nagyon képlékeny területen mozgunk, és nyilván egy része, amit mondok, az már csak teológiai spekuláció, de hát ezeket meg kell tennünk, hiszen benne van az igében, foglalkozunk el vele. Szóval, hogyha ezt mind összehozzuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a jánosi egyes számból, tehát a bűn állapota, és a Szentlélek ellen való szólás, hogyha összehozzuk, akkor az jön ki belőle, véleményem szerint, hogy ha valaki egyszer hitre jutott, ami a Szentléleknek az ajándéka, és megtapasztalta az Istennek a szeretetét, megtért, hogyha úgy tetszik, az Isten útján elindult, akkor arról leeshet természetesen, hát ez egyértelmű. Eleshetünk, kieshetünk. Az emberi természetből ez fakad, hogy nem tudunk megmaradni rajta. Senki sem tud megmaradni az Istennek az útján 100%-osan is minden pillanatban. És ez így van. Ez nem jól van így, de így van. De vissza lehet térni mindig. Ez viszont mindig az emberi természetből fakadó, és bár sokszor szándékolt bűnök vagy döntések eredménye, de mégiscsak ennek a velei korrupt emberi természetnek a szüleménye. Ezzel most nem le akarom venni a felelősséget senkinek sem a vállalóra a saját döntése és tetteik alapján, de hát ezzel számolnunk kell, hogy az ember nem tökéletes. Azonban, hogyha valaki a Szentlélek ellen szól, vagy jánosi megfogalmazásban úgy mondhatnánk, hogy a bűnt cselekszi, akkor az valami olyasmi, hogy az ember az Isten útján járva, az ő szeretetét megtapasztalva, nem leesik, kiesik az útról az emberi természetéből fakadóan, vagy csak is kizárólag az emberi természetéből fakadóan, hanem meghoz egy döntést, mégpedig egy olyan konkrét döntést, hogy ő nem akar az Istenhez tartozni. Mindezt pedig úgy, hogy egyszer már tartozott az Istenhez, és megtapasztalta, hogy az milyen, és ő ennek teljes tudatában az Isten szeretetének, kegyelmének, megváltó művének, teljes tudatában azt mondja, hogy nekem ez nem kell, és te nem kell lesz nekem. Mert ez azt jelenti, hogy a Szentlélek ellen szól, tehát megtagadja azt az ajándékot, amit a Szentlélek adott neki, a hitnek az ajándékát megtagadja, Persze nem tudja elveszteni a hitet, hiszen pont ebből a hitből fakadó tudás az, ami miatt, vagy hát ebből a hitből fakad egy tudás is, és ennek a hitnek a tudatában utasítja vissza. Tehát, hogy hisz az Istenben, hogy létezik, hogy általa lehet csak bűnbocsánat, hogy ő a szeretetnek a forrás, és üdvösséget csak Jézus Krisztuson, az ő fián keresztül lehet szerezni, és mégis visszautasítja a következményeknek teljes tudatában. Szerintem ez a Szentlélek ellenszólás. És szerintem ez az a bűncselekvés, a bűnnek a cselekvése, azaz direkt eltávolodás az Istentől, amiről János apostol is beszél az első levelében. Igazából el se tudom képzelni azt, hogy ez lehetséges. Mert hát el lehet távolodni az Istentől, lehet sokféle bűnt elkövetni, érezhetem magam távol, el is felejtkezhetek a hitemről akár éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül is. Hiszen hány olyan történetet hallottam, hogy még gyerekkoromban, amikor jártunk templomban, de amikor már, nem tudom, felnőtt, akkor visszatért. Tehát, hogy van ilyen. Nem erről beszélek, hanem arról, amikor valaki a bűnbocsánat teljes mértékben átéli, megéli azt, hogy mit jelent az, hogy bűnbocsánat, mit jelent az, hogy az üdvösséget az Isten fölkínálja nekem, és én hittel még el is fogadom, és aztán azt mondom, hogy mégse kell. Ugye az előző pontban beszéltem arról, elszpoilereztem azt, hogy a hitehagyásról van szó itt ebben. Tehát az, hogy valaki visszautasítja a hitet, mikor már megvan neki. Ugye itt hitehagyásról nem arról beszélünk, hogy mondjuk halálos veszélyben vagyunk, és akkor azt színelem, hogy megtagadom Jézust, nem tudom én, mondjuk a Római Birodalomban volt ilyen, ugye, hogy vagy meghalsz, vagy áttérsz, és akkor áttért, de hát az mennyire volt őszinte, vagy mennyire nem, az megint más kérdés. Tehát itt nem a cselekedetekről van szó elsősorban, vagy nem emberi cselekedetről van szó elsősorban, hanem itt valami ennél sokkal továbbmutató és sokkal súlyosabb dologról van szó, amikor ez a visszautasítás megtörténik. És miért mondom ezt, hogy ez az emberi cselekedeteken túlmutat? Persze az ember tette, döntése valahol, persze ez is nagyon képlékeny, hogy hogy ez az ember döntése, vagy hogy nem, de hát ha mindent mindig magyaráznánk, meg mindig mindenben kételkednénk folyamatában, akkor nem jutnánk sehova se. Tehát valamiféle állításokat tenni kell, aztán meg maximum revideálni, vagy megváltoztatni. Tehát, hogy miért mondom azt, hogy az emberi cselekedet, és mégis valahogy az emberi cselekedeten túlmutat. Azért, mert ez a tapasztalat, tehát az Isten szeretetének, bűnbocsátó szeretetének, teljes hatalmának és az üdvösség lehetőségének a megtapasztalása után való visszautasítás, az nem Ádám bűne. Tehát annak ilyen szempontból nincs köze az eredendő bűnhöz, vagy az eredeti bűnhöz. Nem emberi bűnről van szó, amit az ember elkövet. Tehát, hogy valaki az Isten hatalmának, megváltó művének és akaratának a teljes tudatában visszautasít, tehát ugye Ádám nem ezt utasította vissza, hát ugye az elején az tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, meg, tehát ez egy teljesen más kérdés volt. Tehát ez nem emberi bűn ebből a szempontból, hanem a sátánnak a bűne. Tehát a sátán, akiről a Biblia azt írja, hogy az Isten mellett volt, és mégis teljes színről színre látta az Istent. Ott volt az Istennek az udvartartásában, úgy tetszik, angyal volt, vagy ki tudja, mi volt. Ez is megérne egy adást, hogy az ördögről beszéljünk. És mégis azt mondta, hogy nekem ez nem kell. És fellázadt az Isten ellen. Na ez az a bűn, ami a Szentlélek ellen szólás. Szerintem. Mert ez nem ádámi bűn, már nem emberi bűn, bár ember teszi, de nem emberi bűn, hanem azon túlmutató bűn. Ez az ördögnek, a sátánnak a bűne, amit itt elkövet az, aki ezt teszi meg. Nehezen találok szavakat. Annyira megrendítő valahogy ez a dolog. Ugyanis tényleg csak ismételni tudom saját magamat, nem tudom elképzelni azt, hogy valaki ilyet tegyen. Tehát, hogy valaki, aki megtapasztalt az Isten bűnbocsátó szeretetét, úgy igazán, az haragudhat az Istenre, szíthatja az Istent, eltávolodhat tőle, elfelejtheti, de hogy tudatosan megtagadni az üdvösséget, a bűnbocsánatot, az Istennek a szeretetét, és azt mondani, hogy te ne szeressél engem, te ne bocsássál meg nekem, te ne üdvözíts engem, Hát ezt én nem tudom elképzelni, hogy valaki ilyet tenne. Nem véletlen az, hogy erről nagyon-nagyon kevés szó van. És megint mondom nektek, hogy ez egy része nyilván önkényes összekapcsolás, és van benne egy nagy adag spekuláció, amit itt most mondtam nektek. Én így értettem meg ezt. Ettől függetlenül. De nem véletlen, hogy nincs ebben konkrétan szó, mert ez annyira durva, hogy erre nem nagyon, és mi nem is tudhatunk precedens. Tehát ebben még ez a nagyon izgalmas, vagy hát a, nem tudom, ezt izgalmasnak nevezhetem, de különleges mondjuk így a szónak, nem pozitív értelmében, hogy mi ezt nem látjuk. Tehát mi nem látunk bele a másik emberbe, hogy éppen ezt teszi, hogy visszautasítja, hogy a Szentlélek ellen szól, a hit ellen szól, stb. Tehát, hogy visszautasít, ezt mi nem láthatjuk a másik emberben. Nem tudjuk ezt megvizsgálni, vagy lemérni, vagy erről megbizonyosodni a 100%-ban. Ezt csak az Isten tudhatja. Tehát nekünk nem feladatunk az ítélkezés. Ebben a tekintetben sem. És hát szerintem, mivel ez gyakorlatilag elenyésző százaléka, hogy ez megtörténik, ezért van nyilván a Bibliában erről kevés szó, mert hogyha ez egy központi kérdés lenne, akkor sok szó esne róla. De mégsem mehetünk el, nem legyinthetünk, és mondhatjuk azt, hogy ezzel nem kell foglalkozni, mert hogy benne van a Bibliában, ezért foglalkoznunk kell vele. Hogy ez annyira szörnyű, hogy erre nincsenek is szavak. De pont ez adhat nekünk reménységet is, hogy azért gyakorlatilag minimális nulla felé konvergál annak az esélye, hogy ez megtörténhessen velünk. És hát imádkozzunk azért, hogy ez ne történjen meg velünk, mert szerintem ennél nagyobb tragédia nem történhet az embernek az életében, azt hiszem. Úgyhogy imádkozzunk mindannyian azért, hogy ez ne történjen meg velünk. És senki mással sem. Nem tudtam pozitívan befejezni, vagy igazán pozitívan befejezni ezt az adást, de hát halálos bűnről beszélünk, könyörgöm, hát mi ebben a pozitív, semmi. Talán csak annyi, amennyit a végén elmondtam, hogy mikroszkópikusan kicsi az esély arra, hogy ez megtörténhessen velünk. Legalábbis szeretném hinni, hogy ez így van. Mindazonáltal kell beszélni róla, beszéltünk is róla, úgyhogy ha van kérdésetek, még felvetésetek, vagy bármi más ezzel kapcsolatban, akkor ne habozzatok kommentelni. A YouTube-on talán a legcélszerűbb, hogy ott kommenteltek be az adás alá. És hogyha érdekel még benneteket ez a téma, vagy bármely szelete ennek a kérdéskörnek, akkor azt nyugodtan írjátok meg, és akkor fogunk beszélni róla. Már kaptam sok témaötletet is, úgyhogy van miről beszélnünk az elkövetkezendőkben is. Azt is elárulhatom nektek, hogy új rovattal is készülök, majd az Evlelkész csatornán, úgyhogy már tűkönülve várom, hogy végre elindulhasson az új rovat. Egyelőre még csak ennyit mondok el. Úgyhogy várlak benneteket legközelebb is, és igyekszem pozitívabb kicsengésű témát választani legközelebb, hogy picit oldjuk ezt a feszültséget. Bár nem tudom, hogy oldani kell egyáltalán, mert azért, hogyha az ember felnőtt hitet szeretne, akkor szembesülnie kell ilyen dolgokkal is, mert az élet nem. Habostorta, a nemzetközi helyzet fokozódik, meg ilyesmi, tudjátok. És nekünk a legfontosabb dolgunk az, hogy mi hozzá kössük magunkat az élő Istenhez, Krisztushoz, és imádkozzunk lélekért, szent lélekért, hogy ébressze bennünk a hitet, és soha ne hagyjon el bennünket, és akkor nem lesz semmi baj, meglátjátok. Találkozunk legközelebb is. Köszönöm, hogy velem tartottatok. A legközelebbi viszonthallgatásra. Sziasztok!